A hírek után folytatódik az aréna, és folytatjuk a beszélgetést Kánémet Margit klinikai szakpszichológussal, és témánk továbbra is az iskola kezdés. Szóba került a hírek előtt az iskola választás, és hogy hogyan, milyen szempontok szerint érdemes a szülőnek iskolát keresni, vagy iskolát választani. És azért szerintem nagyon sokszor ilyenkor is már szembesülnek a szülők azzal, ugye amikor jó iskolát keresnek, jó hírű, nagy presztízsű iskolát, hogy hát bizony egyfajta teljesítménykényszer van, ami akár már az alsó tagozatban is jelentkezik a gyerekeknél, ne adj Isten, akár már első-második osztályban is, és ez óhatatlanul hoz egy, amit talán a pszichológia úgy szokott apostrofálni, hogy teljesítményszorongás. Mire figyeljünk ilyenkor, vagy mire vigyázzunk, hogy ezt elkerüljük?
Hát úgy kezdte az előbb a felvezetését, hogy igyekszünk nagyon nagy presztízsű, nagyon kiemelt iskolába vinni a gyerekünket. Hát nyilván egy nagyon nagy presztízsű, kiemelt iskolába valószínű sokkal nagyobbak a követelmények. Akkor visszakanyarodnék a hírek előtti mondatomhoz, hogy ahhoz, hogy milyen iskolát választunk, és milyen követelményrendszerű iskolát, vagy mennyire kiemelt presztízsű iskolát, azt gondolom, azt azután tegyük meg, hogyha ismerjük a gyerekünket, hogy fogja-e bírni ezt a nagy terhelést, mert bármennyire is szeretnénk mi a kerület, vagy a körzet legjobb iskolájába vinni a gyerekünket, ha a gyerekünk nem bírja azt a fajta terhelést, és az amúgy is meglévő, ugye, normál méretű szorongása olyan magas szintet ér el, hogy mondjuk már pszichológus segítségét kell kérni. Hogy mik ennek, hogy mire figyeljenek, azért azt gondolom, hogy viszonylag gyorsan megjelennek ezek a tünetek, tehát megjelenhet mondjuk pszichoszomatikában, megjelenhet, tehát hogy mondjuk hasfájás, vagy reggeli hányinger, sírás, vagy nehéz elalvás, nehézkelés, megjelenhet különböző körömrágás, vagy netalántán esetleg egyéb gyerekkori neurotikus tünetekbe. Tehát érdemes minél előbb ezeket a gyereket észrevenni, vagy figyelni, mert akkor kell segítség.
Bocsása, meg lehetnek azért ezek úgymond viszonylag normális átfutási idejű átmeneti tünetek? Tehát amikor bekerül első osztályba a gyerek, azért mindenkiben van nyilván valami félelem vagy szorongás, de elképzelhető, hogy ez mondjuk októberre már tova tűnik.
Hát nyilván nem azt gondolom, hogy rögtön egy hét után, de hogyha ezek tartósan fennmaradnak, tehát ahogy ön is mondja, hogy mondjuk első fél év végéig is még ugyanezek a problémák jelentkeznek, akkor azért azt gondolom, hogy érdemes szakember segítségét kérni, mert akkor valószínű, hogy ott ez egyre markánsabb tünetekben fog megjelenni.
Ugye az érdekes, hogy valahol azt olvastam, hogy a szorongó balkatú gyerekeknél befelé képződnek a tünetek, míg a, hát az úgymond extrovertált vagy elevenebb gyerekeknél ez inkább egyfajta ingerlékenységben jelentkezik, vagy magatartás problémákban jelentkezik. Ez valóban így van?
Hát nyilván, mivel az extrovertált gyerek ugye az eleve sokkal, tehát erre ugye azt is szoktuk mondani, hogy egy extrovertált gyerekkel, hogyha valami baj van, annak az az óriási szerencséje, hogy az sokkal előbb észrevetik, sokkal előbb szemet szúr, és sokkal előbb kérnek segítséget mellé. Ezzel szemben mondjuk egy introvertáltabb, nagyon szorongó gyerek, aki egyébként csendben megül az órán, mert végig szorongja, vagy ugye nem figyelik, hogy már teljesen a bőrét is lerágta, azt sokkal később vesznek észre egy ilyen gyereket, és sokkal később kérnek neki segítséget. Tehát azért ma már ugye a pedagógus képzésben erre mindig hangsúlyt fektetünk, hogy azért ezekre a gyerekekre nagyon-nagyon oda kell figyelni, mert hogy ők sokkal súlyosabb tüneteket képesek aztán produkálni, mint mondjuk egy extrovertáltabb gyerek. Igen.
Néhány perccel ezelőtt már a hírek előtt szó volt arról, hogy mennyire hangsúlyos ilyenkor a beszélgetés, a folyamatos beszélgetés, akár az iskola kezdéskor, vagy az iskolára való felkészülésnél, felkészítésnél, vagy rákészülésnél a beszélgetés a szülő és a gyerek között. Ugye tudjuk azt, hogy van ez a tipikus kérdés, amit nekiszegezünk délután vagy este a gyermekünknek, hogy na, mi volt ma az iskolában, és erre rendre jön az a válasz, hogy hát semmi, vagy semmi különös. Rosszul kérdezünk?
Annyira örülök ennek a kérdésnek, mert hogy igen, azt gondolom, hogy egy kicsit rosszul kérdezünk, mert hogy sokkal fontosabb lenne azt megkérdezni, hogy hogy érezted ma magad, mit csináltál, kivel játszottál. Tehát, hogy ne, ez a na mi volt az iskolában, hát mi volt, hát annyi minden volt, most melyikről beszéljen. De hogyha így az érzéseiről, vagy arról, hogy milyen élmények érték, az már sokkal inkább lehet számára is egy izgalmas dolog, amire fog tudni válaszolni. És ráadásul ugye arra is figyeljünk, én ezt nagyon fontosnak tartom, mert nagyon sokszor látjuk ugye, hogy elindulunk az iskolából a gyerekkel, húzzuk a táskát, húzzuk a gyereket, ugye minden, és akkor közben, na mi volt az iskolában, és közben haladunk, és a fejünkben már az van, hogy még be kell vásárolni, meg kell főzni, meg kell nézni a gyerek füzetét. Tehát, hogy ez a kérdés, ez olyan legyen, hogy akkor nézzek rá, figyeljek rá, tehát legyek vele kapcsolatban, és amit mondasz, hallgassam is meg. És ilyen nagyon általános kérdés, hogy na mi, hogy ma az iskolában. Hát, ráadásul egy kicsi gyereknek még az idői érzéke még nem is stabil, tehát ez az idői konstancia, ami reggel volt, már lehet, hogy nem is tudja.
Gondolom, hogy az is nagyon fontos, ugye beszéltünk a teljesítményről és a teljesítmény kényszerről, és hát azért itt az iskolában már első osztályban is nyilván, hogy értékelik a gyerek teljesítményét valamilyen formában, igaz, hogy csak pontokkal kap visszajelzéseket. Talán nagyon fontos arról beszélnünk, hogy mi szülők, felnőttek, hogyan értékeljük ezeket a visszajelzéseket. Ha mondjuk piros pontot kap, ha fekete pontot kap, vagy később jobb vagy rossz osztályzatot kap.
Hát ez a minősítés meg értékelés, ez nekem ez mindig olyan nehéz, mert én nagyon-nagyon nem vagyok híve ezeknek a fekete pont, meg piros pont, meg nem, mert elsősorban a fekete pontnak nem vagyok híve. Én nagyon fontosnak tartom azt pedagógusoknál is és szülőknél is, hogy azt erősítsük meg, ami jó. Tehát ne azt emeljük ki állandóan, hogy mi a rossz. Annyira rá vagyunk arra állva, hogy mindig mindenben a rosszat azt azonnal meg tudjuk látni, de hogy mi a jó? Hogy azt emeljük ki. És az egy nagyon fontos dolog, mert hogyha egy pedagógus ránéz egy gyereknek a füzetére, amiben tényleg katasztrofális a kapuvonal, meg a csészevonal, meg a nem tudom, de van benne egy, vagy kettő, vagy három jó, akkor emeljük ki azt, és azért dicsérjük meg, mert akkor legközelebb már lehet, hogy négy jó lesz. Mert ön is annak örül, én is annak örülök, ha a jót veszik észre bennünk, nem?
Persze.
Hát, hogyha állandóan a fejünkre koppintanak, hogy ez is rossz, az is rossz, amaz is rossz, de az embernek elmegy a kedve. Hát lesz kedvem akkor bemenni iskolába, hogyha minden nap boszorkányt kapok, vagy fekete pontot, vagy rókát, vagy nem tudom én, mi mindent szoktak. Szóval én nagyon fontosnak tartanék ebben egy szemléletváltást a felnőttektől, ne a pedagógusokat emeljük csak ki, hogy a felnőttektől, hogy azt erősítsük meg egy gyerekben, ami jó benne. Mert ha azt megerősítettük, akkor ő is igyekszik, hogy még több jó legyen benne.
És a másokkal való összevetés, vagy hasonlítás, amikor azt mondjuk, hogy a szomszéd Nórika már olvas, már olyan szépen kerekíti a betűket, hát ugye ráadásul sok gyerek már úgy érkezik az általános iskolába, első osztályba, hogy némileg, vagy részben tud írni, olvasni. Csak zárójelbe jegyzem meg, hát nyilván a hallgatókat nem szeretném mutatni, nem feltétlenül mutatnám az én otthoni neveléstudományi eszköztárammal, de én a két lányom esetében, ha valamitől, akkor ettől próbáltam távol tartani magam, hogy összehasonlítsam az ő teljesítményüket Nórikájével, vagy Csilláéval.
Jól tette.
Köszönöm.
Abszolút jól tette. Én nem vagyok ennek híve, hogy állandóan összehasonlítgassuk, hogy a Nórika már ír-olvas. Igen, majd ő is fog. Én azt gondolom, hogy a saját teljesítményéhez kell mérni. De egyébként ez azért fontos, amit most mond, mert ez annyira beszorongatja a szülőket is, és a pedagógusokat is, hogy a szülők is azt nézik, hogy te jó ég, az én gyerekem még nem olvas.
Hát nyilván figyeli, a szülő figyeli, igen. Csak esetleg nem ad, szerencsés, ha nem ad ennek hangot.
Hát igen, de hát, de hogy szóval én azt gondolom, hogy az iskolában majd szépen megtanul, és mindenki a saját ütemében tanul meg. Ugye pont ebbéli szorongásukban rengeteg szülő már óvoda végére elkezdi ezekben a foglalkoztató füzetekben az összes betűelemet megtanítani, meg nem tudom. Amelyik gyerek kíváncsi, hát nagyon sok gyerek megtanul saját magától írni, olvasni. De legyen annyi elég, és akkor majd utána szépen erre ráépül a többi. Szóval én nagyon, ahány gyerek, annyiféle. Egészen más fejlettségi, érettségi szinten vannak a gyerekek. Attól, mert valaki 6 éves, vagy 7 éves, ez nem jelenti azt, hogy minden 6 éves ugyanazt tudja, minden 7 éves ugyanazt tudja, minden 6 éves ugyanazon a érettségi szinten van. Tehát én nagyon fontosnak tartom, hogy a saját maga fejlődési üteméhez nézzük meg a gyerekek teljesítményét.
Beszéljünk egy kicsit még szülő és iskola kapcsolatrendszeréről és viszonyáról. Egyáltalán arról, hogy vajon mennyire kell a szülőnek jelen lennie ebben az iskolai közegben. Hát nyilván ezt gondolom, hogy amiről beszélünk, ugye az első év vagy az általános iskola kezdete, ez nyilván még egy szorosabb kapcsolatot feltételez. Azért, hogy van egy talán egy folyamatos konzultáció ilyenkor még a pedagógusokkal vagy a tanító bácsival vagy a tanítónénivel, és hát azért utána is vannak szülői értekezletek, mondjuk szülői munkaközösség, emlékszem, vagy fogadóórák, de mégis mi lehet ilyenkor a helyes szülői magatartás? Tehát mennyire érdemes belefolyni az iskolai életbe?
Hát nagyon fontos szavakat mond, kapcsolatban lenni, vagy belefolyni. Akkor nézzük így. Én azt gondolom, hogy az fontos, hogy a gyerekeink pedagógusaival kapcsolatban legyünk, és tudjuk is megtartani ezt a kapcsolatot. Nyilván annak megfelelően, ahogy életkorilag haladnak a gyerekek előre. De én nagyon jó példákat látok a kerületünkben lévő gimnáziumokban, ahol olyan szülői klubokat tartanak, hogy az életkori sajátosságokról beszélnek, akár tőlünk meghívnak szakembereket, akik ebben segítik a szülőket, gimnazistákról van szó. Tehát, hogy én nagyon fontosnak tartom, hogy kapcsolatban legyünk a pedagógussal, hiszen hát azért mégiscsak főleg egy elsős gyereknél reggel 8-szor délután 4-ig odaadjuk valakinek, vagy rábízzuk valakire. És későbbiekben is maradjunk. De az, hogy én mennyire folyok bele, ugye, mert ez volt a másik szó, én nem gondolom, hogy bele kell folynom minden.
Tehát ami mondjuk már a pedagógus munkáját érinti, az nem szerencsés.
Az a pedagógus munkája, nyilvánvaló. Nagyon fontosnak tartom az őszinte kommunikációt. Tehát én azt nagyon fontosnak tartom, hogyha valamit nem értek, vagy úgy érzem, hogy meg kell beszéljem a pedagógussal, akkor beszéljem meg, de nyilván akkor fogom tudni megbeszélni, ha van egy jó kapcsolatunk. De az, hogy belefolyni, hogy most ő milyen módszerrel, vagy hogyan tanítson, hát nyilván azért vittük oda, mert ezt választottuk, nem? Hát akkor most utána már nem látom értelmét, hogy akkor én mondjam.
Azért is hoztam ezt szóba, mert a múltkorában kezembe került egy érdekes írás arról, és ez nyilván egy ilyen pszichológiai vagy egy szakmai kifejezés, hogy vannak ezek az úgynevezett helikopterszülők, akik helikopter módjára állandóan a gyermekük fölött keringenek, túlóvják, túlbiztosítják, túlféltik őket, de egyúttal hát óhatatlanul az iskolai közegbe és a pedagógus munkájába is szeretnének valamilyen módon beleszólni, vagy erre reflektálni folyamatosan, akkor ez nem szerencsés dolog.
Én ezt nem tartom szerencsésnek, mert ugye most gondoljon bele, hogyha én állandóan tényleg ott körözök a gyerekem fölött, és mihez meglátom, hogy valami nehézsége van, vagy azt látom, már is azonnal leszállok és intézkedem, akkor az én gyerekem soha nem fogja azt megtanulni, hogy bizonyos helyzetekben, bizonyos helyzeteket hogyan kell megoldani. Legyen az egy kortárs kapcsolati helyzet, egy pedagógus gyerek helyzet, tehát hogyan fogja akkor megtanulni, ha soha nem lesz arra lehetőség, hogy bizonyos helyzeteket megvívjon. Mert mindig a szülő vívja meg helyette. Én ezt nem tartom szerencsést.
Említette az imént a kapcsolatrendszereket, és most így, hogy végiglistáztam így gyorsan magamba ezeket az iskolai kapcsolatrendszereket, vagy akár ebből adódó konfliktus helyzeteket. Hát ugye lehet gyerek-gyerek között ilyesfajta helyzet, van gyerek és pedagógus között, van szülő és pedagógus között, aztán szülő és szülő között. Tehát mondhatjuk azt, hogy az iskola az konfliktusok, vagy legalábbis konfliktus lehetőségeknek valóságos tárháza? Amire azért oda kell figyelni minden szereplőnek.
Nem konfliktusok valóságos tárháza.
Igen, csak itt nagyon különböző szintek vannak.
Ez így különböző szintek, munkahelyen is lehetnek különböző szintek. Én azt gondolom, hogy ahol közösség van, ahol többen vannak együtt, ráadásul egy iskolában ugye aztán rengeteg korosztály is van, ott lehetnek konfliktusok. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy hogyan tanulunk meg konfliktusokat kezelni. De nyilván a gyerekeink úgy fognak tudni konfliktust kezelni, ha látják, hogy mi hogyan kezelünk felnőttként konfliktusokat.
Tehát mondjuk itt minta lehet a szülő, hát minta lehet a pedagógus
így
is?
Így van, itt minta, abszolút, és minták is vagyunk, hogy hogyan kezelünk konfliktusokat. És ez egy modell lesz a gyerek számára, és ezt fogja ő is továbbvinni. Tehát én ezt, persze, hát az iskola az nagy tárháza a konfliktusok.
Beszéltünk az imént arról, hogy a szülő miként van jelen, vagy miként szerencsés, ha jelen van az iskolában. De talán érdemes a másik aspektust is megnézni, hogy a pedagógus hogyan és mennyire legyen jelen a családban, vagy a család életében. Tehát meddig terjed mondjuk a pedagógus mozgástere, vagy hatásköre, ha mondjuk a gyerek otthoni viszonyait, vagy a családi akár konfliktusokat nézzük? Mert nyilván ezek aztán nagyon hatnak is egymásra, tehát az otthoni történések megjelennek az iskolában, az iskolai teljesítményben, és aztán fordítva is.
Hát én koromból fogva még emlékszem arra, amikor pedagógusként dolgoztam, és kötelező volt a családlátogatás.
Bizony, nekem is általános iskolában az osztályfőnök minden évben jött rá.
Igen. Amit nem nagyon kedveltünk, de így utólag visszagondolva azért nagyon-nagyon jó volt az. Ez ma már nincsen, nincs családlátogatás, bár úgy tudom, hogy vannak azért iskolák, ahol van, aki megengedi, hogy hozzájuk menjen, ki menjen a pedagógus. De nyilván a család egységébe belefújni, megint az ön szavát idézem, azt én nem tartom szerencsésnek, de viszont ha van egy jó kapcsolat, és ezért hangsúlyoznám azt, hogy a szülő és a pedagógus közötti kapcsolat az tényleg legyen egy ilyen partneri viszony, akkor azt gondolom, hogy ha nehézségem támad, akkor azt felvállaltan elmondhatom, vagy jelezhetem a pedagógusnak, hogy esetleg most a gyereknél, ha lát valami problémát, vagy esetleg nehezebben kezelhető, vagy esetleg a tanulásban egy kicsit visszaesett, hogyha egy jó kapcsolatunk van, akkor nagy valószínűséggel én ezt felmerem vállalni, és elmerem mondani a pedagógusnak. Ráadásul ugye a pedagógusokat is köti a titoktartás, tehát bízom is benne, hogy akkor ez nem lesz a tanáriban egy ilyen mindenki által rágott csont, és azt hiszem, hogyha bent van az iskolában probléma a gyerekemmel, hogyha én nekem jó a viszonyom a pedagógussal, és még egyszer hangsúlyozom, a jó viszony az egy partneri, tehát nem barátnői viszonyra gondolok, akkor el fogom tudni fogadni, hogyha jelez felém a pedagógus, hogy mit tapasztal. És akkor aztán én majd azt meg tudom beszélni a gyerekkel, és remélhetőleg hárman jutunk valamire, amivel tudunk neki segíteni.
Nem tudom, hogy mennyire van erre rálátása, de napjainkban az iskolákban mennyire adott a pszichológusi segítség. Ugye azelőtt én emlékszem, hogy volt iskolapszichológus, vagy iskolapszichológusi hálózat, nem tudom, hogy ez most létezik-e, vagy van-e. Azért is kérdezem, mert ha jól tudom, dolgozott iskolapszichológusként.
Igen, 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 még az őskorban, amikor indult az iskolapszichológia.
Amikor még családlátogatás is volt.
Igen, igen. És van, tehát most törvényileg úgy van, hogy 500 fő fölött jár fél státusznyi iskolapszichológia. Én ezt nagyon kevésnek tartom, megmondom őszintén. Én nagyon fontosnak tartanám azt, hogy minden iskolában legyen iskolapszichológus. Nagyon sok iskolában van, de azért azt is látjuk, hogy például olyan iskolában, ahol mondjuk van 900 gyerek, ott egy fél státuszú pszichológus van. Az azt jelenti, hogy 11 vagy 12 óra. Hát mit tud csinálni? Nyilván egy iskolapszichológusnak nem terápiát kell csinálnia, de hogy a diákoknak is segítsen, meg a pedagógusoknak is tudjon segíteni, mert én azt gondolom, hogy nagyon nagy szüksége van ma a pedagógusoknak arra, hogy kapjanak segítséget, és a iskolapszichológusoknak ez az egyik feladatköre, hogy a pedagógusok mellett legyenek és segítsék őket. Na de nyilván ott van az a 980 gyerek, és még így se kaphat egy teljes státuszt, mert 1200-től lehetne egy teljes státuszú pszichológus. Tehát én ezt nagyon fontosnak tartanám, már csak azért is, mert hogyha ezt úgy fogjuk fel, hogy ez egy prevenció is tud lenni, akkor én ezt mindenféleképpen ha rajtam múlna, lobbiznék azon, hogy bizony-bizony minden iskolában legyen pszichológus, és ahol nagyon nagy létszám van, ott akár kettő is.
Az iskolában jelentkező problémák vagy nehézségek közül számos jól kezelhető és jól oldható, vagy talán nem is keletkeznek ezek a problémák, hogyha a gyerek szívesen megy iskolába, ugye erről beszéltünk, hogyha szívesen tanul és szívesen indul el reggelente az iskolába. Hát mondjuk pont ilyenkor a nyári szünet végén nem biztos, hogy jókedvűen repesnek a gyerekek, hogy majd szeptember 3-án hétfőn elkezdődik az iskola, de hát azért mindenki belerázódik. És hát azért ez nagyon fontos vetület, hogyha valaki azért ettől függetlenül, hogy vége van a nyári szünetnek, azért szereti az iskolát, és reggelente nem görcsbe rándult gyomorral, vagy teljesen kedvetlenül megy be oda. Megszerettetni az iskolát, az mondhatjuk, hogy talán a pedagógusi hivatásnak a egyik lényegi eleme? Vagy talán az egyik legfontosabb eleme?
Igen, azt hiszem, hogy az igen, tehát az, hogy egy gyerek szeressen iskolába járni, szeressen tanulni, az valóban azt gondolom, hogy az a pedagógus hivatásnak a része kell, hogy legyen.
És mi szülők is segíthetünk ebben, mondjuk azon túl, hogy a kisiskolás gyermekünknek mondjuk kihegyezzük a ceruzáját, segítünk neki összepakolni a táskáját, és talán még visszük is a táskáját reggelente. Miben segíthetünk mi szülők?
Talán az lenne a legnagyobb segítség így elsős kisgyereknél, hogy augusztusban nem kezdjük el riogatni, és nem kezdjük el fenyegetni, hogy na majd az iskola. És amit mondtam, hogy élménymegosztás. És hogyha, ugye én azt mondtam önnek még az elején, hogy az olyan jó, hogy meg tudunk osztani akár saját élményt is. És amikor azt kérdezte, hogy miért van az, hogy azt mondják a gyerekek, hogy semmi nem történt az iskolába, mert nem az élményekre vagyunk kíváncsiak, és nem az érzésekre, hanem mintha nálunk is valami átkapcsolna ez a mi történt, hogy azt magyarul azt kérdezzük, hogy feleltél, nem feleltél, mit kaptál, hogy kaptál. Tehát nem az élményekről, nem az érzésekről kérdezzük, és innentől kezdve az már az a semmi, az...
Igen,
semmi vélez.
Napjaink iskolája kapcsán egyébként egyre több bet lehet hallani és olvasni ezt a szót, hogy élménypedagógia. Tehát akkor gondolom, hogy ennek valahol itt van a lényege.
Azért az élménypedagógia az egy kicsit más, igen, szerintem az egy külön műsort megérő történet. Itt én kifejezetten a saját élményeinkre, a saját érzéseinkre, és ezeknek a megosztása. Tehát tulajdonképpen az, hogy beszélgetünk a gyerekünkkel, hogy arra vagyunk kíváncsiak, hogy érezte magát, milyen élmények érték, és akkor ugye nyilván azt is meg fogjuk tudni, hogy jó élmények is érték, meg rossz élmények is. És hogy akkor tudunk erről beszélni. Én ezt tartom nagyon-nagyon fontosnak.
Az elmúlt órában Kánémet Margit klinikai szakpszichológus volt a vendégünk itt az Arénában. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy itt volt nálunk.
Köszönöm szépen.